A rendelőben pedig továbbra is Szász Anikó köszönti a hallgatókat. 1922. január 11-én egy 14 éves fiú kapta meg a világon először azt az inzulint, amely tulajdonképpen megmentette az ő életét, és hát innentől kezdve ez a nap a gyermek diabétesz nap, mint ahogy a magyar diabétesz ünnepnapja is, azt gondolom lehet így fogalmazni. Beszélgető partnerem ebben a témában a Szurikáta Alapítvány, a diabéteszes gyermekekért szervezett kuratóriumának a vezetője, Kocsisné Gál Csilla. Szervusz, köszöntelek sok szeretettel.
Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Tulajdonképpen ti az egyes típusú diabéteszes, cukorbeteg gyerekek, szüleik és pedagógusaik segítésén, megsegítésén dolgoztok, és hogyha visszatérünk erre az imént említett dátumra, akkor amikor erre a beszélgetésre kértelek, akkor azt mondtad, hogy nem olyan nagyon egyértelmű ez, mire gondoltál?
Arra, hogy valóban megtörtént az első inzulinbeadás, és ez az inzulinbeadás valóban egy gyereknek történt, de ez nem volt sikeres. Tehát beadták, és tájok keletkezett a beadás helyén, nem igazán vitte le a vércukor szintet, a keton szint nem süllyedt, és akkor újabb, tehát ezen még dolgozniuk kellett, és be kellett vonni a munkacsapatba egy vegyészt is, aki a kutyák hasnyálmirigyéből előállított inzulint megtisztította. Őt úgy hívták, hogy James Collip, szerintem megérdemli, hogy az ő neve is elhangozzon. És majd január 23-án lett az az inzulinbeadás, ami valódi eredményt adott, tehát ami már valóban csökkentette jelentősen a vércukorszintet. Úgyhogy igazából ez egy ilyen hosszú folyamatnak egy nagyon fontos állomása a január 11, mert ugye bemerik adni egy gyereknek ezt a kivonatot, de rájönnek közben, hogy ez nem elég, tehát meg kell hozzá tisztítani, hogy hatásos is legyen.
Milyen érdekesen fogalmaztál, hogy bemerték adni a gyermeknek ezt az inzulin adagot. Ugye tulajdonképpen akkor erről a gyermekdiabétesz napról néhány napos eltéréssel beszélhetünk érdemben?
A Magyar Diabétesz Társaság gyermekdiabétesz szekciója ezt a január 11-ét egy ilyen speciális magyar ünnepként határozta meg a gyermekdiabétesz napjaként. Ez egy magyar nap, tehát nem egy nemzetközi diabétesz nap, és ezért mi is ezt fogadjuk el. Azt, hogy közben a tudomány, hogy közben a történeti kutatások egyre pontosabban tárják fel ezt az eseményt, nem változtat a jelentőségén, tehát az, hogy valóban akkor adták be, szerintem ez így nagyon fontos.
De hogyha
ez egy nagyon fontos dátum.
Hogyha csak az évszámról beszélünk, 1922, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy 2022-ben volt 100 éves az inzulin. Nagyon sok esemény szerveződött ennek az évfordulónak az emlékére. Hát a Szurikáta Alapítvány pedig 2024-ben volt 10 éves. Ez ugye nyilván nem egy olyan hosszú idő, de én azt gondolom, hogy egy civil szervezet életében mégiscsak az, mint ahogy a ti életetekben is. Csilla, nagyon röviden mondd el a hallgatóinak, arra kérlek, hogy tulajdonképpen te miért is hoztad létre a Szurikáta Alapítványt, mert tudom, hogy családi indítatás volt az oka.
Így van, személyes indítatásból, mert az én 3,5 éves kisgyermekem nagyon furcsa jeleket mutatott, nagyon furcsa állapotban volt, nagyon sokat kezdett el inni, nagyon sokat járt vécére, éjszaka bepisílt, nagyon-nagyon-nagyon fáradt volt, iszonyúan éhes volt, és azt láttuk rajta, hogy egyre csak fogy, és anyaként nem igazán állt össze bennem a kép, hogy mi lehet ezek mögött, a tünetek mögött, mert önmagában az, hogy nagyon sokat kezdett el inni, az tavasz volt, száraz volt az óvod a levegője, még az óvónéni most mondta is nekem, hogy vigyek neki több innivalót, mert annyira kéri az innivalót, biztosít ez a száraz levegő, és az ugye logikusnak tűnt, hogy ő sokat iszik, akkor sokat is pisil. És az, hogy egy gyerek egyszer-egyszer bepisil, egy óvodás gyerek, az belefér, mert sok minden olyan dolog érheti őt pszichésen, vagy akár kezdődik egy felfázás, és akkor az ember ezek a tünetek nem indítják el az orvoshoz. Aztán volt az a pont, amikor igen, én már azt éreztem, hogy akkor most mennünk kell, de a házi orvos sem ismerte föl. Tehát ő is húgyúti fertőzéssel gondolt, egy laborvizsgálatra adott beutalót, és hát sajnos mire a laborvizsgálathoz jutottunk volna, a gyerek már olyan rossz állapotban volt, hogy azt gondoltuk, hogy itt bizony kórházi kezelésre lesz szükség, úgyhogy nem tudtuk, hogy mi áll mögötte. És nagyon szerencse, hogy elindultunk. Szerencse, hogy az ügyeletes orvosnál nem hagytuk annyiban, hogy hazaküldjön minket, hogy hát egy picit piros a gyerek torka, mert én tudtam, hogy egy piros toroktól ezek a tünetek nem szoktak neki lenni. És akkor így szerencsére a kórházba kerültünk, és a kórházba már nagyon célzott kérdéseket kaptunk, és így utólag visszagondolva, tehát ott rákérdeztek a családi anamnézésre, rákérdeztek arra pontosan, mennyit ivott a gyerek, hogy tényleg hányszor megy vécére, hányszor történt az éjszakai bepisélés, és ott megszületett a diagnózis, ami minket ott lesokkolt, mert hogy mi nem ismertük az egyes típusú diabétesztet, számunkra is csak a felnőttkori diabétesz volt ismeretes, és azért nagyon furcsa volt, hogy egy pici, 3,5 éves kis óvodás hogyan lehet cukorbeteg. Csak ugye később derült ki, hogy van a cukorbetegségnek egy másik fajtája, ez a bizonyos egyes típusú diabétesz, vagy egyes típusú, vagy gyermekkori cukorbetegség, amit én mindig hangsúlyozok, és pont ezért hangsúlyozok, hogy ez egy autoimmun betegség, tehát ez teljesen eltér a felnőttkori cukorbetegségtől, sajnos, hogy a nevük ugyanaz. Ez egy autoimmun betegség, ami az immunrendszernek egy egyszeri téves működése indítja be, és ennek következtében elpusztulnak az inzulin termelő vétasejtek, leáll gyakorlatilag az inzulin termelés, és ezt egyetlen módon lehet csak gyógyítani, kezelni, hogy inzulint adunk a gyereknek.
Amikor a lányod történetét most elmondtad nekünk, akkor nagyon-nagyon kihangsúlyoztad a tüneteket, amikre ugye felfigyeltél, és aztán végül orvoshoz fordultatok, meg hát kialakult tulajdonképpen, vagy kimondták a diagnózist, és amikor egyeztettük a mai beszélgetésünket, azt mondtad nekem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne hangsúlyozni valóban ezeket a kezdeti tüneteket, és elmondtál nekem egy nagyon érdekes példát, hogy talán valakinek interjút adtál, és maga a riporter megjegyezte ezeket a tüneteket, és egy családi eseményen későbbiekben egy rokon gyermeknél vélte felfedezni azokat. Tehát valóban nagyon fontos, hogy ezek a tünetek mindannyiunk által ismertek legyenek. Megteszed, hogy még egyszer elmondod, hogy melyek azok a legfőbb tünetek, amit, hogyha egy szülő tapasztal a gyermekénél, akkor ne habozzon, ne várjon, ne kezdjen úgymond gyanakodni, vagy inkább mégis gyanakodni, és rögtön keressék a házi orvost első körben.
Ezek a tünetek nagyon azért veszélyesek, mert olyan nagyon kis alattomosak. Nem tűnnek egy betegség tünetének. Tehát az, hogy egy gyerek nagyon sokat kezd el inni, és most itt a kezd szóra tenném a hangsúlyt, és nagyon sokat kezd picsilni, éjszaka is kijár a vécére. Tehát ez egy olyan jelentős változás a gyerek viselkedésében, amit az ember észre fog venni. Tehát akár egy pedagógus észre fogja venni az iskolában, az óvodában, tehát az a kis óvodás, aki eddig viszonylag keveset ivott, vagy sokat ivott, de most annak a sokszorosát issza, ráadásul szinte azonnal, ahogy ivott, utána már is megy pisilni, és ez fokozódik napról napra ez a gyorsaság, és már szinte bosszantóvá válik, hogy ez a gyerek ennyit jár vécére, és még talán meg is jegyzi, hogy nem kellett volna annyit inni. Na, amikor egy ilyen mondat elhangzik, vagy megfogalmazódik a szülő, vagy a pedagógusnak a fejében, akkor biztos, hogy ez a tünet együttes van mögötte. A másik fontos tünet, hogy a gyerek nagyon-nagyon jó étvágya lesz. Szinte követeli az ételt, és tapasztaljuk rajta, hogy fogyni kezd. Eltűnnek róla a kis hurkácskák, akár a csuklójáról, akár a combikájáról, és a teste csontra fogy. De ez pár nap alatt megtörténik egy kis óvodással, egy pár hét alatt meg egy iskolás gyerekkel, és rendkívül fáradt is lesz a gyerekünk. Nyilván a fáradtság az sok mindentől lehetséges, de ha emellett a sok ivás, a sok pisi, a ételnek a követelése és egy pici fogyás, illetve hogy még megjelenik az éjszakai bepisírés, mert ekkor már magas a gyerek cukra. És a magas cukor miatt egyszerűen a vese visszatarthatatlanná teszi a vizeletet, és a gyereknek alváskor, vagy napközben elcsöppen a vizelete. Tehát sok ivás, sok pisi, fáradtság, fogyás és ismételt bepisilés. Ezek a tipikus tünetek, és ez gyors szülői reakciót igényel. Azt jelenti, mi is ezt írjuk a figyelemfelkeltő plakátunkon, amit a szülőknek szánunk, a szakembereknek szánunk, hogy ha lehet, még aznap menjen el a házi gyermekorvoshoz. Ő már mondja ezt a gyanúját, és kérjen egy azonnali, tehát ott elvégzendő új vegyes vércukormérést, vagy egy vizelet cukorvizsgálatot. Mert ha a vizeletben van cukor, vagy az új vegyes méréssel egy 11,1 millimol érték fölött értéket mérnek, akkor kórházba kell a gyereket azonnal küldeni. Azért hangsúlyozom mindig, hogy még aznap, legkésőbb másnap induljanak el a szülők, mert hogy ez egy nagyon gyorsan romló állapotot okoz a gyerekeknél. Egy kisobadás egy hét alatt eljuthat ezekből az enyhe tünetekből, tehát a sokat iszik, sokat pisil, fáradt fogyból, eljuthat oda, hogy hasi fájdalom, hányás, zavartság, éberkóma, és amit nagyon nem szeretnek, és én sem szeretem ezt mondani és hallani, hogy sajnos kezelés nélkül ezek a gyerekek meghalnak. Tehát nagyon nagy jelentősége van, hogy minél hamarabb orvoshoz kerüljenek, és minél hamarabb megkezdődjön az ő kezelésük. Jó hír, hogy Magyarországon ez a betegút azért szokott működni, ha nem is a enyhe tünetek állapotában, de a súlyos tünetek állapotában el szokott jutni a gyerek akár egy szakrendelése, akár már rögtön a kórházba. De jó lenne ezt az időszakot megúszni, jó lenne, hogyha az enyhe tünetek időszakában már kórházba kerülnének a gyerekek.
Azt mondtad nekem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne arról is beszélgetnünk, hogy már a bölcsődei korosztálynál is gyakorlatilag olyan gondozónők várják sok helyütt a gyerekeket, akik tisztában vannak az egyes típusú diabétesz tüneteivel, kezelésével, és hát gyakorlatilag ezzel az életformával. Sőt, tovább is mentek, mert hogy most megosztjátok az alapítvány közösségi oldalán, hogy nehéz döntés előtt állnak azok a szülőtársak, akiknek diabéteszes gyermeke 2026. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, mert hogy a gyermek ugye iskola köteles lesz, és hát ugye nagyon fontos, hogy egy online komplex szakmai anyagot biztosítotok tulajdonképpen itt a döntéshez, illetve pszichológus segítségét is igénybe lehet venni, hiszen az iskola érettség témájában Deliága Éva előadását lehet meghallgatni a honlapotok keresztül. Tehát azt gondolom, hogy itt az óvodás, a bölcsödés, illetve az iskolai korosztály ilyen irányú ellátásáról is fontos beszélnünk. Te hogyan érzed, hogy most országos tekintetben hogyan állunk ezen a téren?
Én úgy gondolom, hogy egyre javuló a tendencia. 2021. szeptember 1-ével lépett életbe a köznevelési törvénynek a 62-es paragrafusa, ami az óvodában és az iskolában rendezte a diabéteszes gyerekeknek a helyzetét. Addig is fogadni kellett őket óvodában és iskolában is, csak nem voltak teljesen tiszták ezeknek a keretfeltételei. Most ez 2021. szeptemberével tisztázódott. A felelős azért, hogy egy diabéteszes gyerek egy óvodában, iskolában megkapja neki szükséges segítséget, azért az intézménynek a vezetője felelős. Ezt kimondta ez a passzusa a köznevelési törvénynek, és meghatározta azokat a feltételeket, amivel a pedagógusok, illetve az oktató-nevelő munkát segítő, legalább érettségével rendelkező dolgozói az intézménynek elláthatják a diabéteszes gyermeket. Tehát ezek olyan erős keretfeltételeket jelentettek, és kapaszkodót a pedagógusoknak is, illetve az intézményvezetőknek, hogy tudták, hogy mihez nyúljanak, milyen felhatalmazásaik vannak, és ezt hogy tudják végrehajtani. Ennek következtében azt látom, hogy egyre javul a gyerekeknek az ellátása, egyre nagyobb a biztonság. Nyilván nagyon-nagyon sok probléma van, nagyon sok félreértés, vagy egy jogszabályi helynek a téves magyarázata. Pontosan ezért készítettük el, ez nem csak szülőknek, a tanévkezdés bölcsődében, óvodában, iskolában anyagunkat. Ez egy olyan komplex segítő anyag, ami egyrészt közérthetően magyarázza a jogszabályokat, tartalmazza mindazokat a gyakorlati ismereteket, amit időközben, tehát sok-sok gyerek esetén keresztül én megismertem, és arra próbáltam válaszokat adni, illetve mindenféle hatóság bevonásával szakvéleményeket kérni, és ezek alapján minden olyan esetre, ami eddig már előfordult, ez szerepel ebben az anyagban, de ott vannak olyan nyomtatványok, amiket a szülőknek csak ki kell töltenie és beadnia, vagy olyan kis mintadokumentumok, amik segítik őket abban, hogy sikeresen tudják felkészíteni a pedagógust a diabéteses gyereknek a fogadására. Itt arról van szó, hogy a pedagógus már részt vesz egy képzésen, az oktatási hivatalnak van egy kötelező képzése, vagy eljön hozzánk a Szurikát a diabétesz tanodába. Mi ugyan azt az oktatási hivatalos képzést így nem tudjuk biztosítani, de tudást és gyakorlatot tudunk adni a pedagógusoknak, hogy magabiztosak legyenek, kérdezzenek tőlünk. Nálunk olyan gyakorlati és elméleti tudás halmozódott fel már pont ebben a pedagógus oktatás témában. 2015 óta folyamatosan oktatjuk a pedagógusokat, amivel tényleg tudunk válaszolni minden felmerülő kérdésre. És nagyon fontos, hogy ezek a pedagógusok így megkapják az elméleti és gyakorlati hátteret, de azt, hogy egy diabéteses gyereket pontosan hogy kell ellátni, azért egyik oktatás sem alkalmas. Ebben a szülőknek van kulcs szerepe, mert hogy az ő joguk és kötelezettségük egyébként a gyermekük diabétesz ellátása, és ezt a jogukat engedik át egy nem egészségügyi végzettségű személy számára. A pedagógus, a kisgyermeknevelő, ő azt kell, hogy végrehajtsa, amit a szülőtől egy gondozási tervet kapott, és hogyha abban bármiféle módosítása van szükség, azt a szülővel konzultálja meg. Mert minden kisgyereknek más a kezelése. Egy picit mindig eltér, mert ugye a gyerekek is eltérnek. Eltérhet a kezelési módjuk, valakit inzulinpumpával kezelnek, van, aki még pennel kapja az inzulinját, van, akinek van szenzora, valakinek csak hagyományos vércukormérője van úgy, hogy már a szenzora kommunikál a pumpájával, és azt mondjuk fél automata üzemmódban irányítja. Tehát ez csak egy adott gyerekkel kapcsolatban ismerhető meg, tehát az, hogy a pedagógus és a szülő leüljenek, és mielőtt a gyermek részt vesz a rendes napi oktatásban, nevelési munkában, azelőtt ezt meg kell, hogy ismerje ez a segítő személy, hogy pontosan mit is kell a gyermekkel készíteni. Én azt is mondom mindig, hogy a szülő menjen be egy úgynevezett beszoktatásra, ahol ő mindent megmutat a nap folyamán, majd a következő nap ez a segítő, most diabmentornak szokták hívni, ő a szülő előtt vele együtt elvégzi ezeket a feladatokat, majd már a harmadik napon ő végzi önállóan a feladatot, és a szülő pedig már kijön ebből a folyamatból, és már csak háttérként ott van, és ott van a vonal végén, hogyha segítségre van a pedagógusnak szüksége, akkor ő azt azonnal meg tudja adni a számára. A kisgyermeknevelők, akikről szó volt a beszélgetésünk elején, ők eddig is nagyon szépen ellátták a diabéteses gyerekeket, tehát én azt láttam, hogy a bölcsődében volt a legkevesebb gond, mert ott azért az, hogy gondozási feladatokat is végzünk, az egy természetes dolog, a napi munkának szinte a része volt.
Csilla, bocsáss meg, félbe kell, hogy szakítsalak, mert nagyon elszaladt az időnk, ugye a képzésről beszélgetünk most alapvetően, és szeretném elmondani a hallgatóinak így a beszélgetés zárásaként, hogy az alapítvány szervezésében február 18 20-án szerdán tartjátok a következő DIAP tanodát, majd talán legközelebb erről is tudunk bővebben beszélgetni Budapesten, a Semmelweis Egyetem gyermekklinikáján, a Bókai János utcában. Szerintem, aki pedagógusnak felkeltettük most az érdeklődését, mindenképpen keresse az alapítványt, és vegyen részt ezen az egynapos képzésen. A Szurikáta Alapítvány vezetőjével, Kocsisné Gácsillával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen.